Még ébren voltak, Lina várt, és a gyerekek csak nehezen feküdtek le. Kati néni zavarta a gondolataiban, mert a néni nem akarta elhinni, hogy nem kötelessége szakadatlanul mesélni. Mikor az autóbúgást meghallotta Lina, azért örült meg főként, hogy Kati néni végre elhallgat. Kinézett az ablakon, aztán kiszaladt kaput nyitni. A lány is ébren volt, ugyan nem engedte lefeküdni, minek aludjon a dög, mikor az uraknak még szükségük van rá. De azért kendőt kapott magára, és ő ment ki azzal a gondolattal, hogy mire az feltápászkodik, akkorra már ki is nyit. Jaj, maga jön ki ebbe a rossz időbe, mondta Pista, s megölelte Linát. Így ölelkezve jöttek be a házba, a cseléd álmosan merezgette a szemét, és becsukta utánuk az ajtót, ahogy bejöttek. Hozd be a vacsorát, mondta neki Lina, de el ne törj valamit. Barátom, szólt Pista büszkén, miniszterrel kezeltem. Kati néni, itt van még? Az itt akar kitelelni. Ó, Pistám, újjongott Kati néni, és felállott a varrások közül. Éhes vagy? Már hozzák a vacsorát. Kati néni jelenléte zavarta őket, Pista nem mondhatott semmit előtte, amit szeretett volna mondani, ezért csak az utazás részleteiről beszélt, hogy az Alispánnal ment, megyei autó hozta ide is, hogy kényelmesen aludt a múlt éjjel, hogy nem szállott hotelbe, csak éppen az időt töltötte el, azután elment Mennyhértékhez, és vele volt, míg a miniszterhez nem kellett menni. És más-e féléket. Mit var, Kati néni? Szólt hirtelen Lina. Míg odakin volt, az Isten tudja honnan valami rongyos gyermekinget húzott elő, és ott azon szorgoskodott. Dolgozok, fódozok, takarékoskodok, mondta Kati néni. Így kell azt, akkor jön ki kevésből a család. Ó, az Isten áldja meg, ne teregesse már ki, legalább még azt hiszi az uram, hogy ilyenbe járnak a gyerekei. Porlonynak való ez már csak. Gondoltam, segítek, gyerekem. Jaj, menjen már, feküdjön le, nem kell olyan nagyon fáradni a néninek. Holnap én fogok főzni, majd olyat főzök, amit az édesanyja szokott főzni a lelkemnek. Hadd legyen egyszer egy jó falat. Eszik az, hál' Istennek, mondta ingerült nevetéssel Lina. Csak a néni menjen, pihenjen le. Sággal kituszkolta a nénit a szobából, a pici cselédszobába, amit sose kap meg a cseléd, akinek a konyhában is jó. Pista hozzáfogott megenni az elszáradt húszszeleteket. Nem tudtam, hogy egyáltalán jössze, miért nem jöttél a délutáni vonattal? Nem lehetett, délután 6-ig kellett a minisztert lesni, csak akkor juthattam be hozzá. Szerencsére Andris bácsi is csak a 9-essel jött haza. Milyen Andris bácsi? Az Alispán. Ja, már azt hittem valami rokon. Mikor lefeküdtek, azt kérdi Lina. Adélék, mit csinálnak? Nem voltam náluk. Mennyért azt mondta, ne menjek. Ezt azért tette hozzá, hogy Mennyhértet kedvesebbé tegye a felesége előtt. Mikor elnyújtózott az ágyban, arra gondolt, csak ez a Lina volna egy kicsit magasabb koncepciójú. Milyen kár, hogy belefúl az örökös főzéseibe, mosogatásaiba. Ez jó volt, még szegények voltak, de most már ideje lenne, hogy kiszabaduljon belőle. Nem lehet vele semmit igazán megbeszélni, és ez mind azért van, mert egész lelkét lefoglalja a rokonaival szemben való gyűlölködése. Szólj rá a gyerekekre, mondta Lina, mikor lefeküdt. Mióta ilyen nagy úr lett az apjukból, nem akarnak dolgozni. Ma este is meg kellett velük harcolni. Azt hiszik, most már fenékig tejföl. Szemtelen kölykök, ahogy megérezték, hogy egy kicsit több szabad, mindjárt visszaélnek vele. Mi lesz belőlük? Ezek is kopjások akarnak lenni? A kopjásakról nem lehet csak úgy általánosságban ítéletet mondani. Még Albert is karriert csinált. Nem találkoztam ugyan vele, de hallom, hogy tőzsdei diszponens a Budapesti Banknak. Ez pedig a bankszakmában nagy szó, és ezt ő maga csinálta magának. A pénzzel nem lehet kukoricázni, ha valaki nem megbízható, ott egy-kettőre kitöri a nyakát. Én nekem semmi közöm hozzá, én csak örülök, ha jól megy nekik, mert akkor nem látom őket. Kívánom, hogy éljenek és virüljanak, de inkább az a baj, hogy éppen máma jött a levele, és arra kér, hogy a zsarátnoki takaréknál helyezd el. Pista elhallgatott. Kellemetlen, hogy Linának mindig van ütőkártyája. Igyekezett hamar elaludni. Éjjel felébredt, és soká álmatlanul feküdt. Mi az ördögöt is csináljon hát a testvéreivel, valamennyit nem helyezheti el. Pedig nem volna rossz, ha Karlics bácsi Albertet akceptálná, volna egy megbízható embere a takaréknál. Reggel ment referálni a polgármesternek. Á, szervusz, szervusz, pajtikám! Fogadta a polgármester ragyogó arccal. Na, mi újság? Mindenről beszélni kellett, minden legkisebb dologról. A miniszter mit mondott, mit beszélt, milyen hangsúllyal, melyik dobozból kínálta meg szivarral, a jobboldali vagy a baloldaliból, hogy az íróasztal előtti székre ültette, vagy felállott és elment vele a kis garnitúrához, ami a szobájában áll. És aztán, hogy milyen színben van, s hogy nem hallott-e arról valamit, hogy legutóbbi vadászaton feltörte a nyereg. Hogy ül a fotőben, most is olyan sokat izeg mozog-e, hogy a piros bársonycéket meg tudja elovagolni. Pista nagyon vigyázott, hogy el ne árulja magát, hogy nincs hozzászokva, hogy ekkora nagyurakkal elfogulatlanul diskoráljon, mint kisállású ember, a legmagasabb kormányférfiakat különleges és kivételes lényeknek képzelte, és tényleg elfogult volt eleinte. Aztán eszébe villant, hogy a miniszter személyi titkára, akivel 2 teljes órát töltött egy szobában, míg várakozott, azt mondta, hogy valami punktumot vagy mit használ a miniszter. Roller, Roswell keresgélt a szavakat, és hirtelen kibökte. Most punktum rollert használ. Ha-ha-ha! Kacagott fel a polgármester harsányon, hogy összes porcelánfoga az aranyfoglalattal együtt kivillan. Hát persze, nő a hasa. Nagyon jó! És megveregette Pista hasát. Nagyon jó! Hát ő is punktrollerre szorul már. Tényleg az utóbbi időben bizony erősödik, mindig karcsú legény volt az, mindig nagy sportman is, szóval punktrollernél tartunk. No, magának se állt az, kedvesem. De Pista csak azon pirult, hogy úgy mondta az előbb, hogy punktum roller, és ezzel elárulta, hogy fogalma sincs róla, hogy ez a szer úgy látszik a hízás ellen való. De azt látta, hogy a polgármester megvan elégedve, és nagyra becsüli, hogy a főügyész mindjárt az első találkozásnál ilyen intim viszonyba került a miniszterrel, ha még ezt is elárulta neki. Csak most került szó a hivatalos dolgokról való referálásra. A polgármester arra gondolt, hogy hát, ha a miniszter azért volt ilyen bizalmas hangú a fiatal főügyésszel szemben, mert valamit készít elő. Jó volna, ha valamit akarna a várossal, mert így nála is mégiscsak könnyebben lehetne elérni egyet mást. Azt mondja, hogy nem ad pénzt, csak hasznos befektetésre. Mondtam nekik, hogy jegyelmes uram, mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nincs Amerikának annyi pénze, amit mi hasznosan benne tudnánk fektetni. Mert igaz ugyan, hogy a csatornázás nem hoz közvetlen kamatot, de lehet anélkül élni. Erre mondta, hogy igazad van, pajtikám, a punktrollerről se lehet azt mondani, hogy kamatot hoz, de meghozza a maga hasznát. Ha-ha-ha! Kacagott a polgármester. Ha-ha-ha! És kacagott. Szervusztok, hallom, hogy magatokba vagytok. Gyere csak, gyere, pajtikám! Szólt a polgármester, és nevetve kezet nyújtott Karlicsnak. Ez a Pistu, ez egy aranyember. Képzeld, a miniszter punktrollert használ. Ha-ha-ha! Kacagott Karlics is, mintha valami kitűnőt mondtak volna, és nem tudott kihozanodni a nevetésből. Hát a cimbigrófné rászorítja. A 2 öregember úgy nevetgélt, mint 2 diák, és Pista percek alatt be volt avatva, hogy a miniszternek viszonya van cimbigrófnéval, aki most őt vette munkába. Hogy a felesége kedvéért soha se tette volna meg, s a cimbigrófné kedvéért bezzeg, igen. Így telt el a délelőtt, ilyen kedves csevegésben. Hát Tóth Bénit kinevezték járásbírónak. Ne beszélj. Lepenyére. Óriási. Karlics megint csak nem úgy nevetett, mint a punktrolleren. No hát akkor rendben van. És Pistához fordult, mert teljes erővel ki kellett magából adni a mulatságos esetet. Múlt télen annyit nyert a kártyán, hogy megvette a testvérei birtokát. Már az ősi birtokot, 640 holdat, olyan áron, hogy muszáj volt odaadni, mert azt idegentől nem lehetett volna megkapni. No, de a szerencse forgandó, ahogy jött a pénz, úgy elment, és mire a búza kalászba szökött, már el kellett adja. Így a sebesi Tóth család kiesett a megye virilistái közül. Végesebesen a Tótoknak. Milyen jó időket töltöttem én ott fiatalkoromban. Ott volt sebesi Tóth Áron bácsi, ott volt Micski. Fia a napokban könyörgött, hogy dínoknak vegyen fel a takarékhoz. Ott volt Balási, meleg. A melegeknek talán még van is valami kis maradék darabjuk a birtokból. Na, szóval ez a meleg ödön munkája. Nagyon helyes is, nem szabad elveszni, hagyni a családokat, míg lehet rajtuk segíteni. Ügyes dolog, mondta a polgármester. Nagyon? Kezdte újra a nevetést Karlics. Nagyon ügyes, most mikor nincs állás, és egy minisztert a parlamentben támadnak meg, hogy a fiát joggyakornoknak kinevezte. A másik meg a váltóbank vezérének azt mondja, felveszem a fiad, ha te is állást adsz az én fiamnak. Mégis ez a melegödön, ez ma is valaki. Ki tudott neveztetni egy földit mindjárt járásbírónak? A polgármester olyan édes elragadtatással nevetett, mintha valami remek édességet szopogatott volna. Természetesen, szúrta bele csípősen, de nem ellenségesen, Béninek nincs is bírói vizsgája, csak ügyvédi, viszont gyakorlata az nincs. Ha csak gyakorlatnak nem veszik, hogy ügyvédekkel és bírákkal is szívesen kártyázott. Valami kajánság volt a szavakban, s Pista úgy érezte, hogy még ezek a cinikus vének is amorálisnak tartják ezeket a közéleti panamákat. Ő is nevetett, mert félt elárulni, hogy milyen lehangolónak tartja ezt az egész jelenetet és mindazt, amit hall, de nevetett azért is, hogy ezzel építse a saját terveit, az öccse dolgát. Így telt el a délután ilyen kedves csevegésben. Pista csodálkozva figyelte meg magán, hogy mennyire beleélik ebbe a kompániába. Nem is értette, hogy szedett fel ennyi pletykát Pesten, de csak úgy áradt belőle. Az az újságíró látta el, és különös, mikor hallgatta ott a parlamentben, akkor dühös volt rá, ellenben most, mikor halványan átcsorgatta ezeknek a fülébe, ami megmaradt benne, most örülnek, és nem is tudja, mit csinálna, ha véletlenül nem találkozik egy ilyen pletyka permetező géppel. Végre mindhárman nagyot sóhajtottak, mint nagy ebéd után szokott az ember sóhajtani, hogy az ételt lejjebb gyűrje magában, s Kardics fellélegzett. No, most elviszem ezt a Pistát, kiviszem a villatelepre. Éppen mi vagyok hívva Feriékhez, ott lesz Andris is, együtt utazott ezzel a Pistával, és mondta telefonon, hogy el van ragadtatva tőle, vigyem ki, hát ha megtetszik neki a ház. Ezen megint nevettek, de Pista annyira izgalomba jött, hogy most azonnal találkozni fog Magdalénával, hogy nem is vette észre, hogy nevetnek, és hogy rajta nevetnek, mint a gyermeken, hogy megtetszik esetleg a ház. Mintha azt mondanák, hogy esetleg az éhségtől szédülőnek megtetszik egy kiválóan jól elkészített ebéd. Ő aztán áthozatta a kabátját a saját írószobájából, és megengedte, hogy Kardics valósággal karon ragadja, és úgy cipelje le az autójához. Csak mikor beültek, akkor jutott eszébe. A feleségemnek nem szóltam, úgy volt, hogy együtt nézzük meg. Nem kell az asszonyoknak mindenbe beleszólani. Illetve sokkal jobb, ha az ember fel van készülve és referálhat nekik. Sőt, a legjobb, ha az ember fait accompli elé állítja őket. Én soha nem kértem tanácsot a feleségemtől, csak közöltem vele, megleptem. De jó dolog az autó. 7 perc alatt kim voltak a fasorban. Ott állottak a ház előtt, már ismerte a házat, már a szíve ismerte, s úgy el volt fogulva, mint valami diák. Becsöngettek. A kertész nyitott ajtót, nem volt kulcsa zárva, csak tudni kellett a rugóját. Végigmentek a kavicsozott úton, már sötét volt, nem lehetett látni semmit, az utcai lámpák csak gyéren világítottak, nem a főajtó mentek fel, Kardics ismerte a dürgést, hanem megkerülték a házat, s a túlsó oldalon volt egy bástyaszerű bejárat. Egészen olyan volt, mint a halász bástya egyik fülkéje, pompásan faragott kövekből. Fehéren világítottak ő, s mikor lépdeltek fölfelé, Pista arra gondolt, hogy börtönbe viszik. A régi monumentális építkezéseknél vannak ilyen kőbe faragott lépcsők. Óriási nagy üvegezett ajtó volt fenn, nyitva volt egy szárnya. Bementek, s a Kardics keze ismerősen gyújtotta fel a villanylámpát. Egyszerre ijesztő világosság lett, és az ember magasságban fával burkolt zegzugos előszobában voltak. Balról széles, magyaros szabású falépcső vitt fel az emeletre, az alatt kisebb helységek, ajtók tömege, meg sem tudta számolni hány ajtó, ajtósor. Szemben üvegezett ajtón át belátni a szalonba. Letették a kabátokat, kalapot, botot, megigazították magukat a földig érő nagy tükörben, s egyet húztak a vállukon, derekukon, mint mikor a színész kilép a lámpák elé, s benyitottak a halványan világított nagy terembe. Első érzése az volt, hogy túl nagy a terem. Lakószobának túlságosan volt méretezve, kifűteni télen nehéz lehet. A második érzése az volt, hogy ott állott Magdaléna előtt. Magdaléna körülbelül szemben ült egy karszékben, és az anyja volt tőle jobbra, nekik háttal. A mama, Szent Kálnainé, úgy volt öltözve, mintha nagy és ünnepélyes vendégségben volna, fekete ruha, sejmekkel, ékszerekkel, aranylánccal. Pista, hogy miért, maga sem tudta, nagyon megnézte, és egyre jobban nézte ezt az öregasszonyt, mintha ez volna a kulcsa az egész rejtélynek. Milyen fehér az arca, és milyen mosdott, ápolt, gondozott, és valami testi hibája van, vagy a gerincében van valami ferdeség, vagy a lába rossz nehezen lép. Ellenben Magdaléna hallatlan kedves volt, és milyen magas. Magasabb, mint Lina. Nem is tudja, hogy valaha állott-e vele így szemtől szembe. Ez lepte meg legjobban, hogy ilyen magas. És olyan egyenesen jár, hogy az szinte túlzás. Úgy jár, mint egy önálló ember, akinek tartania kell magát, aki hozzá van szokva, hogy védekezzen és parancsoljon, aki dolgozik és cselekszik. Parancsoljanak helyet, hogy van, Soma? Kardics szokása szerint szélesen és lármázva szólott, és úgy viselte magát, mint aki itt nagyon otthon van, s azt igen mutatja. Egészen úgy, mint nála, Berci bácsi. Pista jó ideig semmit sem hallott abból, amit beszéltek, csak nézte a termet, a falak zsúfolva voltak képekkel. Ez meglepte. Még ennyi képet életében nem látott magánlakásban, mint ami itt van. Egészen a plafon alatt húzott vonalig tele voltak rakva képpel mind a négy fal, ahol csak egy kis hely volt. De úgy tele, hogy a falból magából egyáltalán semmi sem látszott. Magdaléna észrevette a csodálkozását, és azt mondta, ma nem divat a kép, de hát én nem törődöm a divattal, én nagyon szeretem a barátaimat, és a világért nem válnék meg a műveiktől. Mind ismeri a festőket? No, hát legalább tárlatról, de nagyon sokan voltak is már itt nálam. Az asztalon volt egy részveretes, díszes, vastag album, rátette hosszú, vékony kezét, és mondta. Mikor megnyitottuk a házunkat, ezt az albumot fektettük fel, majd nézze át, mindenki benne van, aki megfordult Viskongban. Öröme lesz benne, talál verseket és rajzokat is, és mindenféle jó neveket. Ő ettől elkomorodott. Valahogy úgy érezte, hogy ez a nő nem az, akinek ő 10 éven keresztül nézte. Mintha megmerevedett volna egy gáz állapotban levő létezés, mintha kikövült volna az izzó láva. Nagyon határozottnak, nagyon biztosnak, nagyon öntudatosnak találta ezt a nőt. Nem merte nézni eddig, de most egyszerűen rajta maradt a szeme, és olyan nyugalommal nézett rá, mint valami élő szoborra. Mintha nem kellett volna többet attól tartania, hogy megsérti a pillantásával, elvesztette a varást. Nem volt Magdalénában semmi bizonytalan, semmi tétovázás, mintha érzelmekre nem is lett volna képes. Nem volt benne semmi gyermekes, vagy játékos, vagy kétséges. Biztos volt, mint egy bútor, sőt, biztos és öntudatos és változhatatlan, mint egy festmény, amely a bizonytalant örökíti meg. Felállottak, és a képeken mentek végig. Magdaléna minden képet névről ismert, mint a pásztora juhait. Pista viszont úgy érezte, hogy sohasem lenne képes ezt a sok különféle képet egyénenként külön emlékébe verni. A legfiatalabb festők legjava is ott volt a legöregebbek klasszikusnak ható dolgai között. Tagadhatatlanul igen ügyesen voltak elrendezve, mert a fiatalok színes foltjai felderítették a régiek keményen megfestett alakjait, mintha imbolygó felhők között alakok járnának. Ez a mama. Pista ránézett a képre, s ilyetten visszanézett a mamára, aki néha beleszólt a beszélgetésbe, és szintén nagyon okosan és döntően, de a képen úgy volt megfestve, mint egy anya császárné, a fehér frizurája tornyosan és diadém volt benne, és hideg kék szeme erőltetett jó akarattal nézett a képről, mint az életben. De az volt a bántó, hogy a rossz lábtartása nem látszott a képen. Ez én vagyok. Nagyon rossz. Kiáltott fel egész felháborodva Pista. Én szeretem, mondta Magdaléna. Szereti, akkor biztosan kell benne lenni valami szépnek. Nézte a képet. Egy öregedő iroda kisasszony. Szigorúan néz és büszke arra, hogy az ő számadásaiban nincs tévedés. Ennyire leplezve. Nem mert a képre nézni, mert volt benne azért hasonlóság, csak az fájt, hogy amit már ő maga is észrevett, ebben a nőben teljesen hiányzik az érzelmek zűrzavara. Milyen bájos mellette Lina, a maga piruló tájékozatlanságával, és ez az uram. Mint egy Svengáli a fekete szakállával, és most egy pillanat alatt rájött Pista, hogy ez a két ember nem értheti meg egymást. Nem. Ez a Svengáli fél ettől az asszonytól. Nézd a szemét, ahogy befelé néz, mintha a sugarai nem lőnének ki a szemben állóra, hanem bent maradnának. Visszapillantott az iroda kisasszonyra, és újra a gyáva Svengálira. Furcsa pár, egy fordított viszony. Nem Svengáli csinál valamit Trilbyből, hanem a médium visszakényszeríti rideg akaratát a hipnotizőrre. A teremből egy kisebb terem nyílt, még ez is terem, ez az ebédlő. Ennek a falain folytatódnak a képhullámok, de ő már beleszédült, mint a tárlaton, a tömérdek egymással harcoló festmény szemléletébe. Ott néhány szép bronzot is észrevett, oroszlán, két riaskodó gladiátor, nyújtózkodó női akt és egyenes vonalú raktárszerű ebédlőszekrény. Inkább ezen maradt a szeme. Magdaléna mosolyogva mondta, én terveztem. Szép. Az én felfogásom, hogy a lakásban az ember élni akar, a bútornak a célt kell szolgálnia. Ebben úgy látszik, minden benne van, de Pistának gondolkoznia kellett rajta. Tényleg, mint valami üzleti üvegezett raktár tolóajtókkal, remek fényezett favonalak, pompás metszett üveglapok, de mégiscsak a világ legegyszerűbb vitrine. Mosolyogva nézett Magdalénára, most először zavartalanul életében. Magánál minden ilyen biztos és átlátszó. Az asszony röppenésszerűen pillantott rá, amit meg akarok mutatni. És már el is fordult, de Pista úgy érezte, egy áruló rést kapott, és már örült. Már fölényben érezte magát, úgy. Ez igaz, ez elképzelhető, vannak kirakati dolgok, és vannak még azon túl is valamik. Erre van még két szoba, dohányzó és az uram szobája, a kertet akarják? A Magdaléna kérdése e pillanatban olyan volt, mintha most tört volna ki belőle valami kietlen és elszánt. Pista rájött, hogy ez itt most nem vizit, amit ők végeznek, hanem eladó ház nézése. Szinte elpirult. Magdaléna már fel is gyújtotta a lámpát. Nem volt könnyű. Hátra kellett mennie, s valahol a függöny mögött kissé soká babrált a felkapcsolással. Ők ez alatt mindnyájan kiléptek a tornácra, a nagy kerek és üvegezett térbe, és kinéztek a sötétbe. Kint szép homály volt. Nem régen van még este, és az éjszaka nem komoran sötét. Valami halvány körvonalak látszanak a derengésben, s szép kertet, szép még ma is, a késő őszben lombos bokrokat lehet sejteni. De hirtelen vakító fény, s kigyúl kint egy hatalmas izzólámpa. Középen áll a magasban, vasoszlopon, s leszórja a fehér fényt, és ettől, mint valami varázslatra, egy óriási rózsagrup termett a ház előtt. Már foszladozott volt a levélzete, de a rózsa még mindig volt egyik-másik fán, s oly káprázatos volt ez a roppant kör, a rózsáknak ez a dúsvilága, ez a rozárium, hogy Pista egészen elfogódott. Ez mindent megkoronázott, amit csak az életben elképzelt és szépnek tartott. Némán is megdöbbenve nézte a képet, még a fény is, mintha ki volna mérve. Csak annyi volt, ami magát a kertet ellátja, már távolabbra nem jutott belőle, s nem lehetett látni, hol van a kerítés, merre vannak a szomszédok. Itt egy tündérszigeten égett a fény, s a fényben minden szép volt, ami volt. Nem fázik meg, kedves? Mondta Kardics bácsi, s Pista aggódva is féltve nézett Magdalénára, s féltékenyen fájt neki, hogy ő nem vette észre a hűvöst, s nem ő féltette az asszonyt. A villany elaludt, és ők újra bent ültek a jó meleg szalomban. Hát akkor kötünk egy ideiglenes szerződést, mondta Kardics bácsi, és vette elő a töltőtollát. Nagyon szeretném még a feleségemmel együtt megnézni, mondta kissé tétován Pista. Hát majd megnézitek, mondta Kardics bácsi rendületlen nyájassággal, s tovább írta a szerződést. Nem tudott mit mondani rá, mert valósággal lázban volt, mintha a paradicsom szakadt volna nyakába, s most nem tudja, mi lesz ebből az álomból. Mikor az árat várta, akkor remélte, hogy el kell majd szédülnie és felugrania és kirohannia, hogy megszabadítsa magát, de ahogy kimondta Kardics bácsi az összeget, szinte megsemmisült, annyira alacsonynak találta. Olyan árat hallott, amennyiért egy egyszerű tisztviselőházat lehetne legfeljebb szerezni. Nézte a két asszonyt. Magdaléna arcán nem látszott semmi. Úgy tűnt fel, hogy ő már régen tisztában van a dologgal, de az anyja megdermedve és mozdulatlanul ült a helyén, mintha sóbálvánnyá vált volna. Pista hamar lesütötte a szemét, nem mert rájuk nézni. Szégyelte magát. Az összeg az építési összegnek legfeljebb felét tehette ki. Ezzel nem lehet vitatkozni. Ezt csak nem teheti, hogy azt mondja, ennyiért nem hajlandó átvenni, emeljék olyan magasra, hogy ne is lehessen szó arról, hogy ő rá is gondolhasson. Aláírta. Először Magdaléna, mint eladó. Aztán ő, mint vevő. Együtt a két szív, majd Kardics bácsi, mint tanú. Ma ő a kedvenc, neki jár kedvébe a takarék, tegnap persze ezeknek volt rokona, ma neki. Kardics bácsi az írást hagyta megszáradni, és akkor összehajtotta és betette a nagy bőrtárcájába, és el a belső zsebébe. Holnap-holnap után bejössz a takarékba, mondta, és elintézzük. Természetesnek találta a dolgot. Mikor elmentek, szinte körül sem mert pillantani, csak lopva, mint a tolvaj, aki viszi a lopott portékát, és nem vizsgálja meg, nem lehet olyan, hogy ő ne nyerjen vele. A kertben hatalmas buxusbokrok voltak, hol tudtak ebbe az új földbe ekkora örökzöld növényeket szerezni? És az állóék. Vajon ez mind az övé már, vagy ezeket ki fogják ásni és magukkal viszik? Kinek lesz arra pénze, hogy helyettük újakat ültessen? Kardics bácsi hazavitte őt a lakására, a hatalmas túróautó szinte széttolta a kis házakat. Melegen és tisztelettel, sőt, hálával rázta meg a Kardics bácsi kezét, de volt benne még egy érzés. Már nem volt annyira alárendeltje. Már van háza, ahova meghívhatja pénteki zsúrra őt és az egész társaságát. Lassan közé érik ezeknek. Lassan. Lehet ennél még gyorsabb iram is. Szervusz, szervusz, kedves bátyám, szervusz, kedves drágaságom. Melegen, ölelve szorította meg az öreg úr kezét, és megvárta, míg az visszabillen az autóban a helyére, és elmegy. Óvakodott, hogy csak egy köszönő szót is mondjon, de azt mégsem tudta megtenni, hogy otthagyja az autót, bemenjen, mielőtt el nem tűnik a kocsi az utcából.